Székely Dózsa György csillagromboló. Baróczi klánflotta. Miért hozta a Szent Koronát magával? Magyarországon a Szent Korona és az államfő elválaszthatatlanok egymástól. Az én jogom és kötelességem volt arra vigyázni, nehogy ellenséges kézbe kerüljön. Őrizet alatt hozta ki? Igenis. A korona őrzésével megbízott fegyveres személyzet vigyázott rá mindenütt és minden pillanatban. Maga adta nekik az utasítást, hogy a páncélládát az amerikai parancsnokságnak átadják? Igen. Biztonságba kellett azt helyeznem, azon kívül itt nem volt többé biztonság. Szóval biztonság céljából adatta át az amerikai parancsnokságnak? Igen. Erre már feleltem. Felelt és hazudott, amit egy nemzet vezetőtől nem vártam. Miért vetette ki a koronát a páncélládából, mielőtt az üres ládát rábízatta az amerikai hadseregre? Mert az amerikai hadsereg között is idegen kezekben lett volna. Na és miért akarta félrevezetni az amerikai parancsnokságot? Miért hazudott, amikor egy pillanattal előbb azt állította, hogy a koronát nekik átadta? Nem akartam tudatni, hol őrizzük a Szent Koronát. Részlet Szálasi Ferenc kihallgatási jegyzőkönyvéből. Ébresztő föl! Rogerius összerezzent és fölnyitotta a szemét. Vakító fény áradt szét a szobában, valaki a kiáltással egy időben felkapcsolta a villanyt, a furcsa álomtól reszkető Rogerius zavartan pislogott az ágya fölé tornyosuló alakokra. Fogalma sem volt, hol van, és kik ezek a férfiak. Utolsó emléképei arról szóltak, hogy a nagymester után másodikként kilép az esőtől vert kolostor udvarra.
Elnézést, de elaludtam.
Na, azt látom, öltözzön fel, a méltóságos úr látni kívánja, hallatszott egy öblös hang. Sikerült felülni az ágyon. Egy ruhabatyút dobtak az ölébe. Nem sok ideje maradt szemrevételezni a környezetét, annyit azonban sikerült tudatosítani magában, hogy rengeteg filmkönyv, régi-régi kódex fotóalbum, ősrégi videókazetta és csúcs szuper HCD veszi körül, a látvány egy leltár alatt álló könyvtár olvasótermére emlékeztette. Óriási volt a rendetlenség. Szeme lassan alkalmazkodott a váratlanul rátörő fényözönhöz, és végre jól megnézhette magának azt a két alakot, akik ilyen nagy hangon ébrezgették. A titokzatos férfiak, mintha egymás ellentétei lettek volna. Aki Rogeriushoz beszélt, hatalmas 50 év körüli medvetermetű ember volt, tetőtől talpig bőrbe öltözött, hosszú, fekete szakálla, és bajsza a melkasát verte. Szűk szemrése mögül szúros pillantással tekintett az öltözködni készülő Rogeriusra, aki valóságos törpének számított mellette. Kezét a bal csípőjén függő ultrahang kard markolatán nyugtatta, jobbját csípőre téve, pannonni nyárfaként állt a szoba közepén. A másik férfi Rogeriushoz hasonló termetű és életkorú szőke fiatalember volt. Őszinte érdeklődéssel az arcán tekintett a koronakutatóra. Társával ellentétben ő díszes szövetruhát hordott, fegyver nem lógott a csípőjén, ami természetesen nem jelentette azt, hogy nem tudja megvédeni magát, ha rátámadnak. Mindkét turáni térdégőrű lovagló csizmát húzott a lábára, Rogerius elhűlve látta, hogy a csizmákon sarkantyú van, és mindegyiknek sáros a talpszéle. Hát egy űrhajón. Hol vagyok? Kérdezte Rogerius, mialatt magára rángatta a jó illatú frissen mosott nadrágot.
Mondták magának, hogy hová hozzák?
Kérdezte a medve termetű, aki fordítógép nélkül tökéletes kiejtéssel beszélte Rogerius perifériális angolját, ami nem sokban különbözött a standardtől.
Mondták, válaszolta gyorsan Rogerius.
Hát akkor ott van!
Bocsánat. Nem kell bocsánatot kérnie, mondta a fiatalember.
Rogeriusnak olyan érzése támadt, hogy a szőkét pillanatok választják el a hangos haótától. A koronakutató felhúzta a sejem hímzéses álló galérú inget, begyűrte a nadrágba, és visszahuppanva az ágyra, belebújt abba a két csizmába is, amit a medve termető rúgott a lába elé.
Hát nekem nincs sarkantyúm, próbált viccelődni Rogerius, remélte megnyeri magának a medve termetűt, ha mutatja, mennyire otthonosan mozog a magyar kultúrában.
Jó, ha 10 olyan nem turáni ember él a galaxisban, aki kapásból felismer egy sarkantyút. Nem jött össze a dolog.
Na miért? Vallova?
Kérdezte a szakállas. Megfogta Rogeriust a fel karjánál, és egy könnyed mozdulattal talpra állította.
Na, figyeljen rám, jó ember! A Barkóczi klán flotta vezérhajóján vagyunk, amely a Tamás törvényeinek értelmében különleges jogú vármegyének számít, de minek én vagyok az ispánja, a nevem Kele. Ő meg itt mellettem Rovás, a méltóságos bán írnoka, vele sokat fog találkozni. Ő fogja magát kalauzolni.
Kele parolára nyújtotta a kezét, mire Rogerius meglepődhetett volna ezen a gyors stílusváltáson, majd összeroppantak a kézcsontjai. Rovás sokkal visszafogottabban parolázott, Rogerius hálás volt ezért. Kele megpördítette maga előtt Rogerius, elégedett lehetett a látvánnyal, mert megveregette a férfi vállát. Persze kellő visszafogottsággal nyilván nem azt kapta parancsba, hogy csapja agyon a szakértőt.
Jó lesz, ha még bajusza is lenne, úgy néz neki, mint egy turáni.
Harsogta vidáman, aztán tartott egy rövid eligazítást. Rogerius úgy itta a szavait, mint túlmelegedett droida hűtő folyadékot.
Nagy megtiszteltetés érte, barátom. A méltóságos úr vendégül látja a vacsoránál a nemes urak és úrnők társaságában. No, kérem, nekem azt mondták, beszéli a turáni nyelvet. Igaz ez?
Hama, honne beszélném? Felelte turániul Rogerius.
Ha, a végén még megkedvelem.
Nézett Kele egy pillantás erejéig a szakadatlanul mosolygó Rovásra, aztán próbaképpen átváltott az anyanyelvére, és a Tamás egyik szakrális nyelvjárásában folytatta.
Azt szólni csak akkor lehet, ha kérdezik kegyelmedet, különben kivágják az űrbe, mint a felderítő műhódot, azt mehet is te hírivel. E is mielőtt szólana, elébb nyelje le a falatot, mert különben a fehér nép űrparasztnak nézi. Turáni ember evés közben nem beszél. A úrnőkkel pedig lenne kokettáljon kegyelmed, mert Barkóczi uraság kikötteti a fotonfúvóka elé, és belép a mélyűrbe. Csinált már ilyet nem is egyszer.
Rogerius nagy megkönnyebbülésére Kele visszaváltott a perifériálisra.
A bán legkisebb lánya, Emese, eladósorban van. Jó, előre figyelmeztetem, hogy nem magának szánják, ezért bármilyen szépnek is találja, lehetőleg ne nagyon pislogjon felé. Oké?
Oké, hát persze, hogy oké. És nem kell beszarni, haver, mondta ekkor Rovás, aki aztán tényleg nagyon jól beszélt a perifériálist. Kele félreállt az útból, és fejével intett Rogeriusnak, hogy indulás. Kérdezhetek valamit? Torpant meg az ajtóba Rogerius.
Az sose árt, horkantotta az ispán.
Stenonis ott lesz?
Kele és Rovás összenéztek, aztán az ispán odahajolt Rogerius füléhez, már-már barátságos hangon szólt a férfihoz, mint egy figyelmeztetésképpen.
Na ezt a nevet! Sose ejtse ki a száján kegyelmed! Barkóczi bán már rég megbánta, hogy az opposzt fölengedte a zászlós hajójára. Magyar ember fele munkát nem végez. Ha neki kezd valaminek, azt be is végzi rendesen, azt csodájára jár az egész galaxis, vagy elvarontva teljesen. Ám de kész! Ennek okán nekem ne ugasson a lázló, mint a hangkártyahibás műkuvasz, mert amióta leszálltunk a Pannonon, az északi klánok csak azon vitáznak, építsenek-e nemzeti virtuális pagodát, vagy ne építsenek. Nem, de az észak-pannoniai Buda meg a Pest kellős közepén egy akkora gödör ásítozik, hogy a Merkúri nagy ragya, kis miska hozzá képest.
Hama 250 éve,
kiáltotta egy erőtérvértes párduc kacagányos magyar úr, aki ultrahang törrel szabdalta az ürücombot.
Úgy, az úgy,
kapott oda tekintetével Barkóczi bán, és emelte a kupáját, tucatnyian másolták a mozdulatot. A piros, fehér, zöld ruhás apródok ugrottak, mint a csík, és töltötték a vörösbort. Rogerius az 50 fős asztal túl végén kuporgott, pislogott és rémüldözött. Zajlott körülötte az élet. Valósággal letaglózta a hamisítatlanul barbár hangulat. A fogadó terem hatalmas volt, akárcsak maga a csillag romboló. Határai szinte a végtelenbe vesztek, oszlopcsarnokos falai mentén és kupola bolt íveinek árnyékában. Barkóczi címeres, erőtér páncélos plazmaíjászok és ultrahangalabárdosok állták a feszes vigyázt. Apródok, robotok jöttek-mentek, sosem látott illatozó sültek súlya alatt roskadoztak a gazdagon megrakott ezüst tálcák. Nem esze az asztaltól, zenekar nyekergett, rombusz alakú elektrocimbalmát izzadt arccal verte az erre kondicionált identitás, nyekergett a klarinét, sírt a hegedű. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, táncoltak a lányok, pörögtek a szoknyák és a coffok. Mulattak a magyarok, mert a kurva életbe sose halunk meg. Veszettül ugattak a hosszú asztal körül ólálkodó, maradékra váró, mutálódott kuvaszok, és mindezek fölött stázis kupolán túl méltóság teljesen vonult a barkóciklán flotta, 1000 méteres fregattok, karcsú foton klipperek, szürke páncéltestén csillant a napokfénye. Made in Pannon. Hári János klónok lennénk, ha azt állítanánk, hogy a kutya sem foglalkozott Rogeriusszal, mert hogy éppen a kutyák foglalkoztak vele leginkább. Néha olyan ügyetlenül tartotta kezében a finom olajban sült, petrezselyemmel hintett, gazdagon fűszerezett csirkecombot, hogy a rafinált kovaszok azonnal lecsaptak rá. Alig, hogy megérkezett, már is belecsöppent ebbe a szakadatlan üvöltözéssel tarkított, középkori hangulatot árasztó lakomába, amelyen valami nyakatekert déli nyelvjárásban folyt a vita, jóha a felét sikerült érteni az elhangzottaknak. Annyit azért sikerült kihámozni a hangzavarból, hogy a barkóciklán tagjai és a jelenlévő hűbér urak égtelenül szidják az északi lázló törzset, és egy renegált déli klánt, bizonyos deélősieket, utóbbiakat azért, mert lepaktáltak ajtonnyal.
Ha egy deélősit a kezembe kapok, addig szorítom a gigáját, amíg ki nem száll belőle az a mocsok lelke,
kiáltotta a bán, ekkor többen helyeseltek. Csatantak a kupák, löttyent a jó turáni bor. Rogerius a kifinomult, a dominikánusoknál edzett megfigyelő képességével már az első negyed óra után tudta, kik a talpnyalók. Ezek mindannyian ott ültek az asztalfőn helyet foglaló barkóci közelében, és csillogó szemmel lesték az úr minden apró mozdulatát. Ha Amaz azt mondta volna nekik, hogy ugrás az űrbe, minden bizonnyal szkafander nélkül szaladnak az első zsilipig, és csizmatalpar rúgják a panelt. Szép sorjában mindenki kupát ragadott, már 20-szor, és a nemesek kocintottak a bán egészségére. Barkóczi János megsimította a bortól nedves, dús bajuszát, tekintetét végigvezette az asztalnál ülőkön, elégedettek látszott. Közepes termetű ám, de halatlanul izmos, mokány ember volt, az a fajta, akire azt mondják, hogy könnyebb átugrani, mint megkerülni. Hosszú barna haját befonva hordta, az eleven haj fürtök a derekáig értek, nem egy nő megirigyelhette volna ezt a hajzatot. Lábhoz simuló bőrnadrágot, mint az asztalnál ülő többi magyar úr általában, és újatlan vászon tunikát hordott, amit széles aranyveretes bőrövvel fogott össze a derekán. Mindkét csuklóján erőtér modulátorok csillogtak a tunika fölött, kacagányos, statikus erővértet viselt, az ezüstösen csillogó páncélon ősrégi rovás jelek sorakoztak. Rogerius abból a távolságból, ahol ült, nem tudta kibogarászni az értelmüket. A férfiak öltözete tehát nem sokkal tért el barkóciéktól, a nők viszont hódoltak a dél-pannoniai divatnak, ruházatuk sokkal díszesebb, változatosabb volt, ebből adódóan nem lehetett látni két egyforma inget vagy tunikát. A kivétel persze erősíti a szabályt, Rogerius észrevette, hogy két erősen ékszerezett fiatal nemes asszony, akik tőle balra és majdnem egymásra szemben ülnek, ugyanolyan gyöngy, varrottas, batiszt ingecskét hordanak. A két nő gyilkos pillantásokkal méregette egymást. Minden nő haja cofba vagy varkocsba volt fonva. A nők nagyon kedvelték a karpereceket, amikor megemelték a kupáikat, olyan csörg és csiringelés támadt, hogy Rogeriusnak viszketni kezdett a dobhártyája ettől az ezüst arany zenebonától. Óvatosan falatozott. Mint ha csak első óráit tölteni egy birodalmi börtönbolygón, kerülte a szemkontaktust, ide-oda bolintkatott, mint egy pannoni gólya, próbált komoly arcot vágni, és udvariasan megmosolyogta a poénokat, amelyeket alig, vagy egyáltalán nem értett. Amikor megérkezett az űrhajó, ispán leültette egy magas háttámlájú székre, majd elpárolgott mellőle, és nagy léptekkel előre ment Barkócihoz. A fülébe súgott, a bán felnézett. Rogerius szentül hitte, hogy a nagyhatalmú ember ekkor nézett rá először és utoljára. Rogerius tévedett. Barkóczi a szeme sarkából végig az opposz legújabb zsákmányát vizslatta, és elhatározta, hogy adandó alkalommal ki is faggatja, megméri a dominikánus tudását. De még nem. Elébb jöjjön a mulatozás. Úgy is lett. Mire Rogerius észbe kapott, már be is rúgott, a kupákban nem műszőlő levéből sajtolt és műanyag hordokban érlelt biobor lötyögött, hanem a pannoni lankák szőlőveszeinek vérvörösen csillogó nedűje, a DDL vírus által meg nem támadott valódi szőlő Dionysoszi ajándéka. Miután a koronakutató lehörpintett két kupányit ebből a bíbor kárhozatból, kele figyelmeztetése ellenére haladéktalanul megkezdte a kokettálást, horribile dictu egyre többet tekintgetett az asztal vége felé, és bizony, Nézte a lányt, nem is akárhogy nézte, valósággal falta a szemével Barkóczi Emesét. A lány maga volt a megtestesült szépség, egy portré festő a fél életét odaadná egy ilyen modellért. Ajka, mint a mutálódástól mentes cseresznyék, szeme csillogó fekete bogárkák, arca őszi barack, mosolya maga a halandókat elborító isteni sugárözön, alakja panoni nád, karcsú keze egy hűvös orákulum érintése a láztulizó homlokon. Rogerius berúgott.
Messze vagyunk egymástól, turáni gyöngyvirágom. Olyan messze, mint geológia teológiától,
sohajtozott a koronakutatás koronázatlan királya, és könyökével oldalba bökte a mellette ülő sötétkék mellényes, szúrós tekintetű férfit, aki történetesen a székely rohamgárdisták parancsnoka volt.
Agyam egy cigit koma.
Rogeriust úgy vágták szájba vissza kézből, hogy majdnem felborult a székkel.
Meg ne ölje, kegyelmed, szükségünk van arra az emberre,
kiáltotta túl egy női hang a ricsajt Barkóczi mellől. Rogerius életét, a székely parancsnok már előhúzni készült az ultrahang fejszét. Barkóczi bán nagyobbik lánya az elcsúfított arcú Réka mentette meg. A harcias amazon az apjától két széknyire az anyja és a húga között ült. Udvariasan odabolintott a vérző orrát törölgető Rogeriusnak, aki hálás pillantással nézett vissza rá. A Barkóczi család nő tagjai egykedvűen méregették a férfit. Rogerius elkapta Emese pillantását, csak egy röpke pillanatig tartott az egész, aztán az angyali szépség elfordította az arcát, és tovább farigcsálta a kezében tartott libacombot. Wilhelm Rogerius azonnal dobta Jásmint, és halálosan belészeretett a kisebbik Barkóczi lányba. Barkócziné Tengerfehérvár Klára nem titkolt méreggel fordult az urához, aki a jobbján ülő fiával Zoltánnal diskurált, a bán nem sokat látott hallott az imént lezajló afférból.
Férj uram, ha már idehozatta ezt a szerencsétlen dominikánust, akkor tisztelje meg azzal, hogy ideülteti maga mellé, hisz nem ellenségünk, nem, de nekünk fog tudományozni a koronáról.
Lesz hozzá szavam, felelte erre a bán, kezét az asszonyira téve. De elébb ide várom a templomosokat és a sztenoniszt. Majd félrevonulunk azt, lesz diskurzus.
A pám uram megbízik abban a görögben? Kérdezte Zoltán a kupája mögül.
Keskeny bajuszú értelmes tekintetű, nyurga fiatalember volt, aki anyja arcvonásait és mentalitását örökölte. Apjával ellentétben nem szerette a gyors, indulatokból fakadó döntéseket, cselekedeteit sokkal inkább az értelem hatotta át, mintsem az ösztönösség. Ebben törzsgyökeresen különbözött Barkócitól, aki sok mindenkinek és mindennek tudott parancsolni, csak a lelkületéből fakadó indulatoknak nem.
Nem görög az, marogta Barkóczi. Stenoniszt a fekete táltosok keltették életre.
Zoltán nevetve rázta a fejét.
Ej, mese habbal, apám. Jó, hogy nem a hétfejű sárkány volt az oposz nagymester apja.
Emese kuncogott, Klára asszony megmosolyogta. Egyedül Barkócinak és Rékának nem rezdült az arca. A bán már-már szóra nyitotta a száját, hogy válaszoljon a tamáskodó Zoltánnak, amikor átható gongütés nyomta el a lakomari csajával elkeveredett zenebona hangjait, és lassan feltárult az egyik oldalsó boltív kapuja. Az oposz tagjai léptek a terembe, szám szerint 6 fekete, attillás, fekete köpenyes, az arcukon rovás jelekkel csúfított csuklyás alak. Elhalkultak a nemes urak és úrnők, a zenekarok még cincogtak egy keveset. Annyi idő sem telt belé, hogy egy óvatlan veréb fióka a fészekből kibukván a mozgó járdára pottyanjon, mégis mérhetetlenül nagy csönd támadt. 5 fekete alak megállt félúton. A középső eljött az asztalig, odalépett Barkóczi székéhez, hátrahúzta a csukjáját. Stenoni szólt az. 20 székkel odébb Rogeriusnak úgy kihegyesedtek a fül cimpái, mint egy mesebeli elfnek.
Beszélnünk kell,
hajolt Barkóczihoz a mágus.
Mi a hír?
Ne itt.
Fiamat és a szent fogadalmas nagylányomat érinti?
Érinti egész nemzetséged.
Barkóczi felállt. Egy kurta fej bólintására Réka és Zoltán szintén felemelkedett a székükből. Barkóczi intett a zenekarnak, megtört a varázs, folytatódott a ricsaj, az asztalnál egyszerre mozdultak a kezek, mintha bábuk lennének a magyar urak és úrnök. Így ment ez már 2000 éve. Valaki intett és mozdult a tömeg. A cél lényegtelen, elég a sodródás. Barkóczi a fekete köpenyesektől kísérten az imént feltárult kapu felé indult, Réka megtörölte a száját és követte az apját. Stenonis elkapta az indulni készülő Zoltán karját, hosszan a fiú szemébe nézett.
Mese, mese meskete. A magyar nép mesékben időtlen idők óta sárkányokkal küzdenek a hősök. A galaxis urai, a von Anstettenek pedig sárkányok egy másik univerzumból. Én tudom. Ne? Maga megőrült, villant a fiú szeme, és kiszabadította a karját a nagymester szorításából. Stannonis hagyta, hadd menjen az apja után. Ha nem tudnám, kinek a fia vagy, már halott lennél. Újjával pattintgatott Rogerius felé, a koronakutató úgy pattant fel, mint az összenyomás után szabadjára eresztett acélrugó. Tudta jól, jelenése lesz. Mostanság vannak álmai? Kérdezte tőle Stannonis, és mosolyra húzódott a rovás jeles arca. Rogerius ajka vértelen, szűk vonallá keskenyült. Maga küldi rám az álmokat?
Vagy én, vagy a magyarság kollektív emlékezete. Nem sokára megtudja, mi az igazság.
Különös módon Rogerius szemhúnyásnyi idő alatt kihozanodott.
Negyedik von Anstetten parancsot adott a különleges szolgálatnak, hogy tüstént induljon a korona felkutatására. A csoportot a császár leghűségesebb embere, Brett Shaw ezredes vezeti.
Stannonis végig hordozta tekintetét a szobában tartózkodókon.
Tudjuk, ki ez az ember, nagyon kemény ellenféllel kell szembenéznünk, ő mentette meg Ajtony életét. Az elmúlt években számtalan katonai akciót vezetett, ezek kivétel nélkül sikere zárultak. A jelentések szerint különleges státusza van, a császár és Caroline Blindamore hercegnő bizalmas köreihez tartozik.
Arisztokrata? Kérdezte Barkóci.
A bán egy akkora íróasztalnak támaszkodott, amekkorát Rogerius még elképzelni sem tudott idáig. A bútor darab kétszer akkora volt, mint egy rexasztal. Az oposz tagok közül egyedül Stannonis tartózkodott a bán dolgozó szobájában, a többi táltos odakint várakozott. Réka izgatottan járkált, tipeget topogott a süppedő szőnyegeken, Jasmin baljos jóslata óta nem nyugodhatott. Zoltán csípőretett kezekkel állt az apja mellett, a megszeppent koronakutató mindent elkövetett, hogy ne vegyék észre, és elhúzódott a beszélgetőktől, akik körül a visszafojtott indulatok miatt szinte fort, sistergett a levegő. Stannonis állt a középpontban, a tekintetek őre szegeződtek.
Nem arisztokrata, még csak nem is lovag, válaszolta meg a kérdést a rovás jeles sötét alak. Miért fontos ez, uram? Turáni nemes ember vagyok, horkant fel Barkóci. Mi okom megijedni egy angol száz parasztól? Csak hogy ez a paraszt, a császár, elég mágus, elég. Sok beszédnek sok az alja.
Emelte hangját a nagy magyar űrura.
Az oposz, mekkora esélyt lát arra, hogy ez a Brett Shaw, vagy ki a csuda, megtalálja Ajtonynak a szent koronát?
Hát ez attól függ, milyen szintű szakértői segítséget kap Lázlótól, vigyeztette le az ajkát Stannonis.
Jelenleg az űrkastélyban tartózkodik egy kisebb északi küldöttség és a titkos szolgálat két tisztje, Koltai ezredes és Kokas őrnagy. Az őrnagy a különleges kutatási osztály vezetője, civilben nemzetközi hírnévnek örvendő koronaszakértő.
Rogerius felkapta a fejét. Kokas valóban azon kevesek közé tartozott, akik a kérdéskör hivatalos szakértőinek számítottak. Olvasta a férfi könyvét, a Korona évszázadait, ami 4 évvel ezelőtt jelent meg a Pannonon, és figyelemmel követte a tudós szaktudományos publikációit is. Több ponton nem értett egyet a kutatóval. Rogerius, egy életem, egy halálom, jelentkezett, mutatta, hogy szólni kíván.
Na!
Nézett rá meglepetten Barkodzikán. Rogerius a legszívesebben visszatáncolt volna a szúrós tekintet láttán, de már nem tehette meg. Itt az ideje keményen megdolgozni a pozíciójáért a magyarok között. Megözörülte a torkát, illedelmesen előrelépett.
Nagyságos és magasságos bán.
Elég a méltóságos,
villant Barkóci szeme, de mintha mosoly bujkált volna a férfi bajsza alatt.
A magasságos, az a magyarok úristene. Elég a méltóságos.
Méltóságos uram, lehelte Rogerius. Az említett szakértő a hivatalos, sokak szerint tudományos álláspont képviselője. Jelzett álláspontnak 3 alapvető, dogmatikus tétel az alapja, ezek közül az első 2 a korona korára, a 3. pedig a jelenlegi fellelhetőségi helyére vonatkozik. Mondanám, Rogerius az ujjain számolt. Első megállapítás, az a korona, amit a 20. század végén a Nemzeti Múzeumból az Országházba szállítottak át,
soha nem érintette Szent István király fejét, adódik ez abból, hogy jóval a Szent király halála után. Rogerius elakadt, leharapta a nyelvét, megkokult. Nyíltak az ajtószárnyak, udvarhölgyek koszorújától övezve, Klára asszony és Emese érkezett, akik megelégelték a mulatozást. A szöke cofos, díszruhás, aranyékszerektől ragyogó lány belekarolt az anyjába, mosolya végig hullámzott a szobán. – Ez a varunk, apám? – kérdezte csilingelő hangon.
– Nem, de a kísérők maradjanak odakint!
Íjász testőrök hessegették vissza a mosolygos udvarhölgyeket, az ajtó bezárult. Emese lehuppant a pamlagra, tekintetét a fültövig piros Rogeriusra függesztette. Klára asszony leült egy bőrfotelbe, szétcsapta a legyezőjét, és gyors csukló mozdulatokkal hűsíteni kezdte magát. – Apropó, beszélt a robotokkal, János? – kérdezte a férjétől. A ván elfojtott egy káromkodást, úgy tűnt, megfeledkezhetett valamiről.
– Majd szólok az ispánnak!
– Szól! 28 fok van a lakó szektorokban, és 87%-os a páratartalom. Az A12/4-esen statikus villámok csapkodnak, most mentünk el mellette.
Mi maga, asszonyom? Termosztát? Majd szólok a posztoló robotjainak, ha itten végeztünk. Itt a tudományozás a magyar koronáról, amit annyira várt. Hát üljön meg nyugton azt, implantozza a fülit türelemmel.
János? Anyu, ne legyél már csehszlovák, pördült a sarkán Réka. Ez hatott.
Na, folytassa, Dominikánus!
Fordult Barkóczi Rogeriushoz, aki köpni nyelni sem tudott, az utóbbi percekben sikerült teljesen kizökkennie.
Hol is tartottam? Kérdezte egyszerre mindenkitől.
Ott, hogy a korona soha nem érintette Szent István fejét,
mosolygott rá farkas vigyorral Stenonis.
Igen,
törölgette a homlokát Rogerius. Összeszedte magát, mint agrár robot az aratás előtt, és folytatta a mondókáját, nem nézett a lányra, habár minden porcikájával hozzábeszélt, neki mutatta magát.
Igen, pontosan így van, tudni illik, a korona egy későbbi összeszerelés következtében, feltételezhetően a 12. században nyerte el végleges formáját, a legtöbb kutató ezt gondolja, ez a második alapvető állítás. A harmadik, ami a korona jelenlegi hollétére vonatkozik, csupán feltételezésen alapul, lényege, hogy a 24. század közepén nyomtalanul eltűnt Szent Korona valahol a Földön található egy magángyűjtő széfében. Ez ma a hivatalos álláspont, amit legjobb tudomásom szerint László és a Földön élő magyar kutatók többsége is hirdet.
Na és mi a nem hivatalos álláspont? Kérdezte a bán.
Egyes misztikus látnokok és alternatív kutatók szerint a Szent Korona nincs a Földön. Ha nem is az eltűnés időpontjában, de valamikor elvitték a bolygóról.
Azt kik és miért?
Harsogta a kérdést Barkóczi. Piszen is sem hallatszott. Rogerius előtt két lehetőség adódott. Elkezdi csűrni, csavarni a szavakat, és tudományos köntösbe öltöztetve, némi miszticizmussal nyakon löttyintve tart egy cirkalmas előadást a semmiről, aztán várja a következményeket, vagy megmondja őszintén, mi a helyzet, és megint csak várja a következményeket. Az utóbbit választotta, valami azt súgta, hogy Barkóczi ezt várja tőle. Ez a nagy hangú, kemény ember nem tűrte maga körül az időhúzást és a csalfaságot. Ha akart valamit, azt kimondta, az ilyen embereknek a hazugság olyan mérges tüske a szemében, amit nem lehet egykönnyen kiúzni. Aki betette oda, annak aztán végképp nem. A méltóságos bán nincs olyan ember a galaxisban, aki tudná, hol van a magyar Szent Korona. Hazudnék önnek, ha azt mondanám, hogy én tudom.
Na de sejtései csak vannak, kérdezte összeszűkült szemmel a nagyhatalmú ember.
Tudom, merre induljak el. A korona tényleg nincs a Földön.
Barkóczi lassan bólogatva nézte a férfit.
Úgy legyen, Dominikánus!
Rogeriusnak véletlenül összeakadt a tekintete Emesével. A lány most nem fordította el az arcát, mint a lakoma alatt, hanem kíváncsi szemeket meresztve nézett a fiatal férfira. Barkóczi elfordult, és Zoltánhoz kezdett beszélni, ám ekkor Rogerius, felbátorodva a lány tekintetéből sugárzó erőn, fekapta a fejét, és olyat tett, amit a Székely Dózsa Györgyön nem sokan merészeltek. Közbevágott, megakasztotta szavaiban az urat.
– Méltóságos uram, egy pillanatra még!
Barkóczi meghökkenve fordult felé.
– Valamit el kell még mondanom. Nagyon fontos. Nem szabad hinnünk, hogy a kokas elmélet determinálni fogja Só ezredest, és ő a Földön kezd kutatásba. Stenonis úr azt mondta az imént, hogy az opposz jól ismeri Bradshawt. Nos, Mi dominikánusok is nagyon jól ismerjük az ezredest, a kongregáció évek óta gyűjti róla az adatokat. Nem akarok profánul fogalmazni, de rákészültünk erre az emberre. A helyzet a következő. Az úgynevezett tudományos álláspont számtalan ellentmondást hordoz magában. Az a helyzet, hogy a koronakutatás nagyrészt találgatásokon és feltételezéseken alapul, amit a magyar koronáról a kutatók a 20. század végén állítottak, annak jó része kitaláció. Amikor Shaw szembesül ennek a tényével, pillanatok alatt le fogja söpörni kokas észérveit az asztalról. Mondom, ismerjük Bradshaw-t, ez az ember nem a földön kezd kutatásba, hanem el fog menni Pannonra.
A Pannonon csak turáni állampolgárok szállhatnak le, ezzel mindenki tisztában van az egész galaxisban. Bármilyen sokat köszönhet neki, Aitony, az Egyesült Pannon Országgyűlés erre a landolásra nem fog engedélyt adni.
Barkóczi nyugodt hangon beszélt, ez kellő meglepetést szerzett mindenki számára. De hát nem lesz szüksége engedélyre, uram. Ez az ember ott landol, és akkor, ahol és amikor csak akar. A tátosokkal fogja kezdeni, előbb az északiakkal, aztán a déliekkel.
Mit kezd a tátosokkal?
Kerekedett Barkóczi szeme. Csak tippelni tudok, méltóságos uram, szerintem náluk kezdi a kutatást, és aki az útjába áll, azt meg fogja ölni. Ne feledjék, ez az ember negyedik fonás tetten meghosszabbított karja. Kitört a haót a Barkóczi dolgozó szobájában, még Zoltán is a térdét csapkodta végtelen jókedvében. Klára asszony a legyezője mögé rejtette a jókedvét, úrinő volt, nem nevethetett teli szájjal. Emese csak mosolygott.
Legjobb ügynökeink már megtették az előkészületeket az ezredes és a titkos szolgálatosok likvidálására, mondta Rogeriusnak Stenonis. Az ezredesnek 24 standard órája sincs hátra.
Rogerius mit tehetett mást? Zavartan elmosolyodott, a vállát vonogatta.
A Bradshaw és a helyettese Paul Wittgen százados egyszer elfoglaltak egy bolygót, mert az űrrepülő téren a kávé automata rosszul adott vissza. Hát nem is tudom.
A fekete köpenyes titokzatos alakok súlyos gondolatokból épített bástyafalak mögé zárkózva lépdeltek az elektrofákjákkal megvilágított folyosókon. Amerre elhaladtak, titkon keresztet vetett a hajózó személyzet. A Barkóczyak kozmokatolikusok voltak, ezt feltételül szabták azoknak is, akik szolgálták őket. A csoport megtorpant egy-két fekete zsiliplap előtt. Várakoztak. A páncéllap kisvártatva megindult felfelé. Egy szúros pillantású fekete szakálú, meghatározhatatlan korú táltos, akit Ócsádnak hívtak, végül áttörve a hallgatás falát odafordult mesteréhez.
Demével együtt zavart érzünk a mentális síkon, Kolozsvári nem halt meg. Sötétség vitéze, ki kell használnunk ezt a lehetőséget, új feladatot kell adnunk a tanítványnak, ő talán meg tudja fékezni az ezredest.
Az említett Deme odalépett Ócsád mellé. A többi fekete táltoshoz képest meglepően alacsony termetű, mosolygós arcú férfi volt, nem látszott többnek 30 évesnél.
Nem, rázta a fejét Stenonis. Nem akartam megrémiszteni Barkóczyékat, de a koronakutató csöppet sem túlzott, amit az ezredestről mondott, az helyel közzel mindig az. Ez az ember tényleg nem akárki. Én is érzem Kolozsvári jelenlétét, de a tanítvány ma még gyenge. Számára más feladatot szánok, egy sokkal érdekesebbet. Élvezni fogja. Rogerius sejti már, hogy ki is ő valójában? Kérdezte Deme. Még nem tudja, de az álmok majd megsúgják neki. Öntudatra ébredése fokozatos lesz. Ne aggódjatok, mellette fogok állni a megfelelő pillanatban. Most inkább koncentráljunk Shaw-ra.
Igenis, táltos mester, hajtották meg a fejüket a fekete köpenyes alakok.